Szép napot mindenkinek! Vendégem Hollós Kata, az Átszervezés Alapítvány alapítója és kuratóriumának tagja, akit köszöntök, szia!
Szia, sziasztok!
A te vese átültetéssel kapcsolatos történeted bizonyos szempontból bejárta és időnként bejárja a médiát, mert hogy ez egy nagyon szép, te úgy is mondod, hogy másodszor is életet adott neked az édesanyád, ez egy élő donoros vesetranszplantáció volt. Arra gondoltam, hogy először viszonylag röviden, de vegyük át azért ezt a történetet, és utána nézzük meg, hogy mi lett ebből, és mi az, amire te igazából utána úgy kicsit feltetted az életet, hogy segíts másoknak ezen a területen.
Hát az én történetem valóban néha, hiszen amikor kitaláltuk, hogy szükség van egy ilyen élő donációval segítő, foglalkozó alapítványra, akkor nyilván az alap volt, hogy mi, akik benne vagyunk, a saját történetünket vállaljuk. Ez nem volt számomra kérdés, nem szégyellem, vagy nagyon sok ember nem szívesen beszél arról, hogyha valami problémája van, de mivel úgy gondolom, ez az élő donoros transzplantáció, ez többnyire az esetek túlnyomó durva többségében ez egy sikertörténet, ezért nagyon szívesen beszélek róla, hogyha ezzel bárkinek segíteni tudok. De természetesen szerintem egyébként mi nagyon sok élő donációba ugye segítettünk, vagy így végig kísértük. Mindegyik történet rettenetesen megható, mindegyik másért. Tehát igazából az enyémnél sokkal izgibb történetek vannak. Nekem anyukám, tehát nálunk nem volt kérdés, amikor nekem annyira már rossz volt a vesém, hogy vagy dialízálni kellett volna, vagy az élő donoros transzplantáció, hiszen ugye az ember listára kerül, akkor vár.
És mi volt az alapbetegséged?
Ezt pontosan nem nagyon tudjuk a mai napig, hogy nekem miért kerültek ilyen állapotba. Volt egy gyulladás, nem vették észre. Amire én oda kerültem a szuper nefrológusomhoz, aki sajnos már nincs köztünk, addig már mind a két vesém érintett volt.
Tehát nem is volt más megoldás, mint hogy...
Gyógyszerekkel ő engem 5-6 évig tartott így, hogy nem kell se dializálni semmi, de
benne volt a pakliba egyébként, hogy egyszer csak szükséged lesz szervátültetésre?
Én úgy gondolom, hogy ő ezt az első pillanattól kezdve tudta, amikor ő végigvizsgált engem, és a laborok stb. Jött, de nekem még van egy olyan érzésem, hogy jó, hogy mondod, ezt meg is kérdezem a mamát, ha végeztünk, hogy nekem még egy olyan érzésem is van, hogy ők egyébként erről beszéltek. Én úgy gondoltam, hogy jó, szedem ezt a sok gyógyszert, volt úgy, hogy hetente volt vérvételem, és akkor, tehát úgy képzeld el, mint a keverőpultot, ami előtted van, hogy akkor jó, Kata, az egyikből most kevesebbet szedünk, a másikból többet, tehát ilyen nagyon finom hangolással működtem én, de hát én úgy voltam vele, hogy jó, hát ez kellemetlen, hogy minden héten más gyógyszert jegyezzek meg, hogy most éppen miből mennyi kell, de hát azért ennél rosszabb dolgok is vannak a világban, oké, ez így menni fog, de benne volt ez a levegőben, de szerintem nem mondtuk ki. Amikor kiderült, hogy nekem akkor most van az a pont, hogy vagy dializálás, hogy olyanok voltak az értékeim, akkor én már elég rosszul voltam. Én se fogalmaztam meg magamnak, ezt egy biopszia előzte meg, egy vesebiopszia, hogy akkor lássuk tisztán a helyzetet, ami nyilván én nem vagyok túl szerencsés, ami nálam úgy alakult, hogy az egy este kórházból lett, azt hiszem egy hét, mert bevérzett, mindegy ilyen kalandos történet volt az is, és amikor ezt behív volt, ezt mindig szoktam mondani, hogy december 23-án délután 6-ra volt hozzá egy időpontom. Na most egy orvos általában december 23-án délután 6-ra nem pozitív fejleményekről szokott beszámolni, hiszen akkor ráért volna mondjuk december 28-án is bemenni, nem? Ugye karácsony előtti este, és akkor én a mamával jártam ilyen vizsgálatokra, hogy szórakoztasson addig, vagy egymást szórakoztassuk, amíg várni kell, tehát ők nagyon jó viszonyban voltak kis professzor úrral, és jött velem természetesen, és hát akkor mondta, hogy a vese funkcióim úgy állnak, hogy akkor most el kéne dönteni január elejére, hogy élő donáció, vagy dialízis. És ez is nagyon fontos, ha érintett hallgatja, hogy nem minden betegségnél, tehát van olyan, amikor kell előtte dializálni, de bizonyos állapotoknál lehet dializálás előtt is élő donációt.
Az, hogy élő donáció, ez egyértelmű volt, eldöntött volt? Tehát mi az, hogy vagy élő donáció, vagy dialízis, az nem került szóba, hogy felkerülsz egy listára, amiről tudom, hogy egyébként akkor az van, hogy ez több hónaptól több évig is terjedhet.
Hát ez nagyon szerencsés manapság, aki több hónap alatt kap, ez inkább több. Mi tudtunk az élő donáció lehetőségéről, hiszen a professzor úr erről beszélt.
Beszélt. Tehát ti ilyen értelemben informálva mi mondtatok, hogy ezt lehet.
Most ezt 7 év átszervezés alapítvány működtetés után mondom, hogy igen, mi nagyon szerencsések voltunk, mert nagyon sok ember nem is tud
nem
róla.
Tud róla, igen.
Vagy ilyen híreket, ilyen kósza híreket hall, hogy akkor úristen, mi lesz a donorral, nem, semmi nem lesz a donorral, tehát nyilván erről beszélünk, de igazándiból mi azért is kezdtük el ezt az alapítványt, hogy informáljuk az embereket, hiszen nagyon sok tévedés, téveszme vagy félelem adódik az információ hiányból.
Így van, így van.
Úgyhogy mi szerencsések voltunk, mert a professzor úr abszolút hit, tehát ő jó dolognak tartja az élődonációt. Én tudok olyan orvost, hallottam ugye, akiknek mi segítünk, hogy kimondottan lebeszélik az élődonációról, hogy az nem
és
jó.
És ők mit mondanak, vagy mire alapozzák ezt?
Én nem tudom, mert én személyesen nem ismerem, csak sokan fordulnak hozzánk, hogy hát azt mondta az orvos, hogy hát az élő donáció az nem, az fúj. Hát mondtam, hogy ez nagyon klassz, amikor egy orvos, aki ebben ezt sokkal jobban tudja, hiszen mi nem orvosok vagyunk, mi egy picit talán többet tudunk a veséről, de mi csak átéltük, és nyilván azóta is ugye igyekszünk az információkkal teljesen tisztában lenni, de ez nem egy, tehát amikor egy orvostól valaki olyat hall, hogy fú, ez nem, hát az teljesen el is veti. Anélkül, hogy alaposabb információ lenne, úgyhogy amit mi abszolút küldetésnek tekintek én, és szerintem a többiek is, hogy informáljunk. Nagyon-nagyon fontos, és hiteles információk legyenek, ne a barátom testvérének a keresztanyja azt mondta, hogy.
Te édesanyjától kaptál, nyilván, és akkor itt már kezdhetjük is az informálást, és aztán időnként visszacsatolhatunk a te történetedre, talán ez a legjobb, ha így párhuzamosan szuper megyünk, hogy nyilván ezt megelőzik komoly vizsgálatok a donor tekintetében is, tehát attól, hogy a család X tagú valószínűleg nem mindenki alkalmas, ha jól gondolom.
Nem, sajnos. Nyilván vannak kizáró betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség, ami szintén fontos, hogy daganatos betegség, ha van egy donorjelölt, akinek volt daganatos betegsége, 5 év után ugyanúgy lehet. Nyilván olyan daganatos betegség, ami nem a vesével kapcsolatos, és lehet mondjuk távolabbi rokon is, tehát itt ne csak arra gondoljunk, hogy apa, anya, gyerek, testvér, férfeleség, hanem lehet nagynéni, lehet érzelmi rokon, tehát lehet egy szoros barát, nyilván van egy etikai bizottság, ahol ennek utána néznek, hogy valóban szoros a kapcsolat, de én nagyon sokat olyat ismerek, aki barát adott, vagy kolléga például, vagy akár van egy hitközösség is, egy azt hiszem református templomból, ahol csak hittársak voltak, és úgy adott vesét valaki.
Hogyan néz ki a folyamat? Tehát amikor valaki alkalmas rá, nyilván ez a két ember között lezajlik, hogy megbeszélik, de hogyan néz ki a továbbiakban? Hiszen azt gondolom, itt párhuzamos orvosi kísérés és egyáltalán orvosi feladatok vannak.
Hogyne, 4 transzplantációs központ van az országban, nyilván van Budapest, Szeged, Debrecen és Pécs, ott vannak élődonoros koordinátorok, náluk kell jelentkezni. Ha valaki még úgy kerül hozzánk például, hogy nem beszélt élődonoros koordinátorra, akkor én megadom az éppen illetékesnek a számát, elérhetőségét, és akkor elkezdődik egy kivizsgálás sorozat. Ugye aki kapja, ő már listán van, ez nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ez elkezdődjön, listára kell kerülni. Tehát először, aki kapja, ő listára kerülőt, akkor már kivizsgálják, ugyanilyen alapossággal, mint a donor jelöltet, először is kell egy vércsoport meghatározás. Kellenek ilyen immunológiai úgynevezett keresztpróbák, ott sajnos van, hogy kiesik valaki. Uh-huh. A nagyon fontos szintén még, pont most voltak egy évesek a Daniék, hogy az RH nem számít vércsoportnál. Uh-huh. Tehát ők például nagyon nagy szerencsével nullások, egy házaspárról van szó, ahol a feleség adta a férnek, és ők például azt az információt kapták, szintén fehérköpenyes embertől, hogy hát sajnos a felesége RH negatív, ő RH pozitív, vagy fordítva, erre most nem esküszöm meg, és hát így nem adhat. Hát dehogy nem adhat. Az RH nagyon fontos, vesetranszplantációnál nem számít.
Ez mondjuk egy egészen fontos információ, mert igen, én is hinném azt, hogy számít.
Nem, véradásnál számít, de itt nem. Könyörgöm a hátterét, ne kérdezz, hiszen nem végezte el a sotét, de nem számít. Tehát nézek egy vércsoportot, és akkor utána elkezdődik egy rettenetesen alapos kivizsgálás. A szó szerint a feje búbjától az embernek a lábkörme végéig, a bőrgyógyász, nőgyógyász, vagy urológus, fogorvos, szemorvos, tehát itt most felsorolhatnék nagyon sokat. Úgynevezett góckeresés folyik, tehát hogyha valaki ezt nem az egyetem keretein belül, hanem esetleg magánhelyen intézi el, erre is van lehetőség, ha van saját nőgyógyász, a fogorvos, stb., akkor hoz egy papírt, és akkor utána van 1-2 vizsgálat, amit vesevizsgálatok, amihez ragaszkodnak teljesen jogosan a egyetemen belül, Budapestről beszélek, elvégezni, és utána kijelölnek egy műtéti időpontot, barokosan túlozva ez ilyen, ilyen egyszerű.
Én azt gondolom, hogy aki adja...
Illetve bocsánat, még az etikai bizottságot is kiemelném. Nekünk nem volt, lévén anyalánya, csak a papírjaink mentünk be, de házaspároknál, illetve barátoknál, távolabbi rokonoknál van egy etikai bizottság.
Azt gondolom, hogy aki adja, nyilvánvalóan azért adja, mert fontos neki a másik, és segíteni szeretne. Valószínűleg ő ezt azért át is gondolta saját magába. Mégis azt képzelem, hogy tisztába kell lenni a kockázatokkal. Gondolom, hogy erre is felhívják a figyelmet, hogy milyen fizikai kockázatai lehetnek ennek a műtétnek. De van-e, aki lelkileg terelgeti ezt az embert, vagy amióta ti vagytok, azóta ti ebben részt vesztek, vagy te mit láttál az édesanyádon, hogy ő hogyan állt ehhez az egészhez?
Hát nálunk, és általában ezt mondhatom, hogy a mama ott, amikor professzorról beszéltünk, mondta, hogy jó, nem kérdés, ő adja. És általában, aki kapja, az az, aki azt mondja, na jó, tehát várjunk egy kicsit, biztos, ahogy ezt mondtam benne. Én is, igen. Hogy ez nagyon klassz, mamika, de azért ezt álljunk meg egy szóra. Én ismerek olyat, akinek több év volt, amire azt mondta, hogy oké, elfogadja. Nálam ez volt december 23-tól január, nem tudom én, 4-ig vagy 6-ig, akkor kezdtük a kivizsgálásokat. Na most az nem titok, Maria, hogy mi már évek óta beszélgetünk erről, én elég határozott típusnak gondolom magam, és elég gyorsan tudok dönteni, de itt egy olyan nyomás, tehát én mondtam, hogy nem, én biztos nem teszem ki ennek a mamát, hogy őt megműtsék, kivegyék, és én akkor egy olyan erős családi, orvosi, orvosbarátaimtól egy olyan nyomást helyeztek rám, amit pozitív nyomást képzelj el, hogy így meggyőztek, hogy figyelj, tehát itt nincs más út, hogyha van donorod, akkor el kell fogadni. És akkor abba gondoltam bele, hogy az végül is borzasztó önzés, hogyha most én azt mondom a mamának, hogy oké, akkor elkezdek dializálni. Zárójelben én attól borzasztóan féltem, tehát ez sokkal jobban, mint a műtéttől, hogy én elkezdek dializálni, és akkor a mama végig fogja nézni egészségesen donornak alkalmas állapotba, hogy hát azért dializálni, bár én nem csináltam soha, hála Istennek, de azért azt látom, hogy annál jobb dolgok is vannak az életben. Nyilván nagyon klassz, mert életbe tart. De annál azért vannak jobb dolgok, például az élő donáció, ha van donor, ugye az is egy nagyon-nagyon szerencsés dolog, ha valakinek van donora. Tehát, hogy részemről az is önzés, hogy nem engedem meg neki, hogy segítsen, nem? Tehát, hogy végignézi azt, hogy végül is a lányának most nem olyan jó, és kezébe van a kulcs, de én azt mondom, hogy oké, nem kell. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nézzük meg, tehát azt szoktam én tanácsolni most is mindenkinek, hogy nézzük meg, hogy egyetlen alkalmas-e donornak. Tehát lehet, hogy nagyon alapos a kivizsgálás. Tehát azért mondják, hogy a donorok várható élettartama hosszabb, hiszen egy olyan alapos kivizsgálásra megy el, amire még a menedzser szűrések sem feltétlenül alkalmasak, mert mondjuk nem CT-zik meg a vesét valakinek közbe. Tehát ez egy orvosi csapat, ez 5-6-7 orvos, aki eldönti valakiről, hogy alkalmas-e donornak. Tehát ezt nem én fogom eldönteni, hanem ezt eldönti.
Hát meg nyilván utána is gondolom, az utókövetés is olyan, hogy időnként azért ellenőrzik őt is.
Évente,
hát
igen.
Na, tehát ezek olyan rutinvizsgálatok, amiket egyébként tudjuk, hogy a magyar biztosan nem csinál meg évente.
Pedig meg kéne egy átlag nem donornak is, de nem csinál.
De nem, de hát azért igen. A népegészségügyi helyzet, az tudjuk, hogy nem ezt mutatja.
Pedig egy vérvételben még senki nem halt bele, és olyan rejtett betegségek, mint például egy cukor vagy egy magas vérnyomás simán előjöhet, de ezt bízzunk másra ennek az edukálását, mi csak csináljuk a vesével kapcsolatos dolgokat. Szóval igen, elfogadni is nehéz.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Hollós Katával, az Átszervezés Alapítvány alapítójával és kuratóriumának tagjával. Maradjatok ti is.